Itt a Szent István Rádió. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olasz egyház sokat köszönhet Camillo Ruini bíborosnak, mondta a 14. Leó pápa, aki személyesen vezette az olasz püspöki kar egykori elnökéért bemutatott gyászmisét a Szent Péter bazilikában csütörtökön. A katolikus egyházfő bölcspásztornak nevezte Ruinit, aki 95 évesen kedden hunyt el. A Szentatya beszédében elmondta, hogy Camillo Ruini 17 éven át vezette a püspöki kar munkáját, és ugyanennyi ideig töltötte be a pápa római helynöke tisztségét is, a lateráni Szent János Bazilika főpapjaként. A pápa hangsúlyozta, hogy a bíboros jelentős és kényes időszakokban lelkesedéssel, tudással és bátorsággal szállt szembe a kihívásokkal. Emlékeztetett, hogy Camillo Ruini két szenti avatott pápával is együtt dolgozott, hatodik Pállal és második János Pállal. Utóbbinak éveken át közeli munkatársa volt. A Szentatyával a gyászmisét 34 bíboros koncelebrálta. A miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metzolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén. Csütörtök reggel utazott el Brüsszelbe Magyar Péter, a miniszterelnök a kétnapos uniós csúcsra repült, hasonlóan az EU más állam és kormányfőihez. Ez Magyar Péter első ilyen útja, a legutóbbi csúcson még Orbán Viktor volt a hivatalban lévő miniszterelnök, de ő akkor már nem utazott el. A hivatalos program este 6 órakor kezdődött. A tárgyalások fő célja szótejteni a 2028-tól esedékes uniós költségvetésről, a többéves pénzügyi keretről, a Magyar Uniós Elnökség idején napirendre került versenyképességről, valamint Ukrajna támogatásáról, EU integrációjáról. Olvasható az Inforádió oldalán. Átfogó közparki rehabilitációt jelentett be a Városligetben a közlekedési és beruházási miniszter, illetve a 14. kerület országgyűlési képviselője, amelynek során a tervek szerint felszámolják az építési kordonokat, autómentesítik a Városligetet, és újra gondolják a Hősök tere leaszfaltozott részét is. Vitézi Dávid közösségi oldalán közzétett videójában arról is beszélt, hogy a Városligetben számos félbehagyott beruházás található, amelyeket építési kordonokkal kerítettek körbe. A kormány döntése értelmében ezeket lebontják, parkosítják, hogy a Városliget egy tényleg világszínvonalú közparkká válhasson. Vitézi Dávid közölte azt is, szeretnék végre teljesíteni a Városliget autómentesítésével kapcsolatos régi ígéretet is, hogy az M3-as autópálya beömlő autóforgalma ne menjen keresztül a Városligetem. A Patrióták Európáért pártcsoport a következő 7 éves uniós költségvetés kapcsán kiáll a hagyományos uniós politikák védelme mellett, és elítélik a gazdák és a tagállamok forrásainak csökkentését. Hangoztatta Gál Kinga, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti Delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért EP frakció első alelnöke, közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. Együtt erő vagyunk, írta Gál Kinga a bejegyzésében, majd arról tájékoztatott, hogy a Patrióták tagpártjainak vezetői közös nyilatkozatot adtak ki a csütörtökön kezdődött kétnapos brüsszeli EU csúcs margóján. Közlése szerint a nyilatkozatban a pártcsoport vezetői leszögezték, hogy elutasítják a brüsszeli bürokrácia bővítését, az Európai Bizottság hatáskörének növelését és az ideológiai alapú feltételrendszert. A szöveg szerint Ukrajna uniós csatlakozása kapcsán aggodalmukat fejezték ki a mezőgazdaság, a munkaerőpiac és a tagállamok biztonsága szempontjából. A nyilatkozatban a vezetők elítélték a patrióta politikusok ellehetetlenítésére irányuló antidemokratikus intézkedéseket, és aggasztónak nevezték a magyar kormány visszamenőleges hatályú, személyre szabott jogalkotását, amely, mint írták, Orbán Viktor demokratikus versenyből való kizárását célozza. Végül az időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés komoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és nyugati-délnyugati határ közelében záporzivatar kialakulhat. A szél mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket Gurunda János nevében is. A mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai adásban ellátogatunk az Edelényi Szent János Görög Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lebilincselő interaktív előadást a Föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Tartalmas rádiózást kívánok!
Valóban 2017-ben voltam itt. Hát a diákok közül nyilván nem volt itt senki sem, ez logikus, de a tanárok közül hányan voltak itt akkor már? Most vigyázzanak egyébként a kézfeltartással, mert lehet, hogy meg fogom kérdezni, hogy emlékeznek arra, hogy mit mondtam 9 évvel ezelőtt. Könnyű helyzetben lesznek egyébként, mert én sem tudom. Tehát én sem emlékszem rá. Elő kellett volna venni a 17-es előadást, prezentációt, vízről akkor is volt szó, és most is elég nyilvánvaló volt, hogy ha már itt a nyár, és az aszály az sokkal hamarabb érkezett meg, mint ahogy a nyári hőséget megtapasztaljuk. Ezért nyilvánvaló volt, hogy beszéljünk a vízről, klímáról, mezőgazdaságról és természetesen az aszályról. Ugye beszélni fogok majd, ez a közepén lesz a prezentációnak, a sok víz, a kevés víz és a szennyezett víz drámájáról. Akkor beszéljünk csak most a kevés víz drámájáról, hiszen ez a legaktuálisabb. Magyarországon az a helyzet következett be az elmúlt években, részben a klímaváltozás hatására, hogy új fogalmakkal kell megismerkednünk. Az ilyen az időszakos víztest fogalma. Magyarországon ez nem volt. Tehát eltűnik évről évre tavakból, folyókból, patakokból víz időszakosan. Korábban ilyen volt a Balkánon, most nincs. Ugyancsak új fogalom a téli aszálynak a fogalma. Ez sem volt korábban. Az én gyerekkoromban, de nem csak gyerekkoromban, még 10-15 évvel ezelőtt sem beszéltünk a téli aszályról. Tavaszi aszályról már csak, de inkább az aszály az nyárhoz kötődött. Ma meg kell barátkoznunk azzal a gondolattal, hogy az aszály az nem csak nyárhoz, a nyári hónapokhoz kötődik, hanem már téli aszályról és tavaszi aszályról is beszélünk. Ez Magyarországon azt jelenti, hogy az elmúlt évek csapadék hiánya miatt egy évnyi csapadék hiányzik egyébként a földekből. Ez meghatározza természetesen a mezőgazdaság lehetőségeit. Majd mutatni fogok egy aszálytérképet nem sokára, ahol látni fogják, hogy a május végi állapot is meglehetősen kritikus, és még a nyár elején vagyunk, tehát egy meglehetősen hűvös tavasz után vagyunk. Ez a mezőgazdaság számára óriási kihívást jelent, tehát nem csak a vízügyi szakemberek, ugye itt képeznek majd vízügyi szakembereket, hanem a mezőgazdaságból élők, a mezőgazdasági szakemberek számára is bizony ez egy komoly kihívás lesz. A fő szabály pedig az alkalmazkodás. Ugye volt szó arról, hogy 2017-ben voltam itt utoljára, sok minden történt azóta, majd erre néhány esetben visszautalok. 6 kérdés lesz, általában 5 kérdést szoktunk szerepeltetni, de most annyira gazdag volt az anyag, hogy 6 kérdést tettünk be, nem akartam egyiket se kihagyni. Ez azt jelenti, hogy lesz egyfajta interaktivitás, tehát a mobiltelefonokat egyébként nem tudom, hogy használhatják az iskolában, nem, de most kivételesen ez megengedett, gondolom. Tehát a mobiltelefonokat, ha jól tudom, akkor próbáltak előtte, mobiltelefonokon majd leadhatják a válaszaikat a különböző kérdésekre. Tehát 6 kérdés lesz, és a általános képpel kezdünk, egy globális képpel kezdünk, innen szoktunk indulni, ha úgy tetszik, ez a kályha, ahonnan el szoktuk indítani ezeket a prezentációkat, ezek demográfiai folyamatok, hogy lássuk, érezzük, nem Magyarország vonatkozásában, hanem globálisan az egész világon, hogy mi is az a probléma halmaz, amiben ez a kicsi kis ország, és mi mindannyian beleilleszkedünk. Demográfia. A demográfia tekintetében azért van egy kérdés mindjárt az elején, egy bemelegítő kérdés. egy bemelegítő kérdés, ami nagyon egyszerű. Hány ember élt a Földön 1950-ben? Tehát 75-76 évvel ezelőtt. Tehát hány ember élt a Földön 1950-ben? Az első lehetőség 2,5 milliárd, a harmadik 3 milliárd, a negyedik pedig, hogy 6 milliárd. Ugyan a 2,5 milliárd és a 3 milliárd között nincs olyan nagy különbség, és azért vannak jó néhányan, akik azért ennél magasabb számot írtak be, 5 milliárd, 6 milliárd. Mindjárt látni fogják, hogy mennyi is, honnan indultunk 100 évvel ezelőtt. Hogyha ezt nézzük, akkor az emberi faj megjelenésétől is nézhetjük, de az azért érdekes, mert ha azt nézzük, hogy mikor jelent meg az ember a földtörténetben, és hogyan nő a népesség, akkor eljutunk ide, ez valamikor a 19. század eleje, de 100 évvel ezelőtt, itt már az első világháború után vagyunk, tehát nagyjából a 20-as évek közepénél 2 milliárd fő él a Földön. Ez 100 év alatt megnégyszereződött, és ennek a dinamikája a demográfusok számítása szerint azt eredményező, hogy 2050-re legalább 10 milliárd ember, lehet, hogy kicsit több, lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a Földön. Nem fordult elő ilyen az emberiség történetében, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen mértékű népesség növekedés következett volna be. Mi következik ebből? Tehát miért jelenthet ez problémát? Azért, mert miközben a népesség nőtt, ezt a zöld vonal mutatja, aközben a vízfelhasználás kétszer olyan gyorsan nőtt, az energiafelhasználás pedig háromszor olyan gyorsan nőtt. Ma az energiával nem sokat foglalkozunk, nem fér bele az egy órába, de csak zárójelbe teszem hozzá, hogy ez azért probléma, ez a háromszoros növekedés, mert ennek az energiának mind a mai napig, most egy kicsit csökkent az elmúlt egy-két évben, tehát most már kevesebb, mint 80%-a, néhány évvel ezelőtt, mint több, mint 80%-a az úgynevezett fosszilis energia hordozóból származott, tehát szén, olaj és gáz elégetéséből szereztük az energiát. De még mindig több, mint 75%. És hogyha most azt nézem, hogy a vízfogyasztás, ma inkább a vízről fogunk beszélni, a vízfogyasztás is kétszeresen nőtt, és még az egyéb fogyasztás, majd ezzel kapcsolatban egyetlen tételt fogok csak kiemelni, ez a műanyag, de most mondhatnám az élelmiszert, mondhatnám az ipari nyersanyagoknak a fogyasztását, és így tovább, tehát minden tekintetben egy hihetetlen bővülés, fogyasztásbővülés jellemző az elmúlt évszázadra. Ennek minden súlyos gazdasági, egészségügyi, környezeti következményével együtt, zárójel bezárva. Na de térjünk vissza a vízre, hogyha most csak a vízről beszélünk, és egy prognózis, és szerint nincsen olyan nagyon messze, 14 év múlva, 2040-ben. A kutatók szerint, egészen pontosan ez az intézet, aki itt látható, az a World Resources Institute, tehát ennek az intézetnek a prognózisa szerint a piros az érdekes, tehát a sötét piros, vagy inkább vörös területek az érdekesek, ezek 2040-re már nagyon-nagyon magas, tehát vízstresszes régiók lesznek, az Egyesült Államok is egyébként. Kína is, a két világ nagyhatalom. India, most a Szaúd-Arábia az nem lett meg senkit sem, de Európában is Spanyolország, Olaszország, Görögország, Törökország, tehát hatalmas területen és nagyon sok ország a világnak vízstresszes ország lesz. Van egy másik becslés is, ez 2050-re, tehát 10 évvel későbbre vonatkozik. Ez alapján, a becslés alapján azt lehet mondani, hogy 2050-ben, ha ezek a tendenciák folytatódnak, amiket most látunk 2026-ban, akkor 2050-ben az akkora becsült, az előbb mondtam, hogy nagyjából ez 10 milliárd ember lesz, az akkora becsült népességnek körülbelül a fele, és a világ gabona termő területeinek közel a fele vízstresszes régióban lesz. Nem nehéz elképzelni, hogy akkor itt, hogyha az embereknek a fele, az emberiség fele ilyen helyen él, akkor az ellátása, tehát akárcsak az ivóvízzel való ellátása, és a mezőgazdasági vízigény, öntözési vízigény, a növénytermesztéshez és az állattartáshoz szükséges vízigény kielégítése, és akkor az iparról már nem is beszéltem, pedig az is meglehetősen vízigényes terület, komoly gondokat fog okozni, sőt, néhány helyén a világnak el fog lehetetlenülni. Ez pedig komoly migrációs hullámot indít el, ez egy újabb zárójel, ezzel se fogok ma foglalkozni, de ezt a zárójelet is bezárom. És ez mindez a mezőgazdaságra is hatással van, részben a földhasználat, majd erről külön fogok beszélni, de alapvetően a klímaváltozás hatására is egyre rosszabb a termő területeinknek a minősége, és azt szoktam mondani, hogy az igazi nagy dilemmája a következő éveknek, évtizedeknek, hogy egyre több embert, egyre rosszabb minőségű föld felhasználásával, egyre kevesebb egyfőre eső víz megint csak felhasználásával kell megfelelő mennyiségű és minőségi élelmiszerrel ellátni. A következő évtizedekben ez az igazi nagy dilemmája a minden országnak, a föld valamennyi lakójának. Majd erre még visszatérünk. Na hát ennyi a bevezetőkép, egy globális kép, és aztán majd azért időnként még nyitni fogjuk a horizontot, és látni fogunk globális összefüggéseket is, de aztán természetesen zömében Magyarországgal foglalkozunk. Ugye Püspök atya említette, hogy 2017-ben voltam itt. És azért érdekes a 2017, mert két évvel voltunk az úgynevezett párizsi megállapodás megkötése után. Ugye Párizsról annyit érdemes tudni, hogy 2015-ben, tehát több mint 11 évvel ezelőtt elfogadtunk egy megállapodást, minden ország lényegében Párizsban, ami arról szólt, hogy hogyan tudjuk a föld hőmérsékletének az emelkedését bizonyos korlátok között tartani. A cél az volt, hogy 1,5 fok alatt tartsuk, lehetőség szerint. Ezt egyébként, aki kicsit értett hozzá, akkor is tudta, hogy ez nem volt reális, már akkor sem ez a célkitűzés. De amiben viszont mindenki egyetértett, hogy 2 fok alatt tartsuk a hőmérséklet emelkedést. Na most, hogyha megnézzük, hogy mi történt 2017 óta, persze vannak kilengések, azért jól látszik a tendencia, hogy a 1,5 fokot már van olyan esztendő, amikor meghaladtuk, tavaly közelében voltunk, és az azt megelőző esztendőben meghaladtuk, azelőtt megint csak a közelében voltunk, tehát a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedésen való maradás az irreális, nem reális. Ha ezen a pályán megyünk, ahol most vagyunk, akkor a 2 fok is teljesítetetlen lesz, inkább most egy 3, de lehet, hogy kicsit több, csak nem, inkább most már 3 fölött vagyunk, tehát egy 3 fokos pályán vagyunk, ami azért érdekes, mert Magyarországon ezt már érezzük, a Kárpát-medencében egyébként sokkal hamarabb érezni a klímaváltozás hatásait, most lehet már nálunk is érezni azt, hogy ennek az az 1 fok az nem tűnik olyan nagyon soknak, de hogy mégis milyen súlyos következményei vannak, akár a mezőgazdaság szempontjából, akár a mindennapi életünk szempontjából, és itt tovább egészségi, tehát mondjuk érrendszeri problémákkal, vérnyomás problémákkal küzdő embereknek mennyi problémát okoznak azok a hőhullámok, amik részben ebből következnek. Tehát ez egy másik globális kép, tehát egy általános felmelegedés időszakában vagyunk. Ha ezzel kapcsolatos kérdés lesz, akkor külön a klímára még kitérhetünk, de most ezt az áróját megint bezárnám, mert ez messzire vinne bennünket. Csak az összefüggések megértése szempontjából jó, hogyha ezeket a csomópontokat, ezeket a kapcsolódási pontokat látják. És akkor érkeztünk a második kérdéshez. De a kérdés az így hangzik tulajdonképpen, hogy mennyi vízünk is van. Leegyszerűsítve, ennél kicsit bonyolultabb azért a kérdés, mert ugye azt a kérdést teszem fel, hogy sok vagy kevés vízünk van, akkor majd nézni fogjuk, hogy ez globálisan hogy igaz, és Magyarországon hogy igaz erre a kérdésre. Mert azt gondolhatnánk, hogy sok vízünk van, de a kérdés ennél csalafintább, hogy mennyi a felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető édesvíz aránya a föld vízkészletéből. Fontos, hogy mindegyik jelzőnek fontos szerepe van. Tehát felszíni, folyékony, könnyen hozzáférhető és édes. Mind a 4 szempontra kérhetik figyelni, akkor, amikor megnyomják a megfelelő gombocskát. Na nézzük. Hát a többség láthatóan, legalább a fele a voksolásban résztvevőknek, vagy közel a fele, az eltalálta a helyes megoldást, a helyes választ. Tehát a 0,007. De azért jó néhányan vannak, akik még ennek a tudásnak nincsenek a birtokában. Tehát talán érdemes ezt egy kísérlettel még plastikusabbá tenni, hogyha van kedvük hozzá. Kicsit bátrabban is lehetne ezért engem biztatni. De a diákoktól várok biztatást, a tanárok biztatnak, hát persze, hogy biztatnak, hát nyilván udvariassak, de a diákoktól egy kicsit több. Na, van-e valaki vállalkozó szellem, akkor kijönni nekem segíteni? Így, csak így egyből, első szóra. Hajrá! No, vagy megbeszélték előtte magával? Mit? Ja, hát akkor semmi spontanitás. Péter, no, oda kéne fáradni ahhoz az asztalhoz. Játsszuk be a következő képet is, a kettő együtt összekapcsolódjon. Ugye azt mondtam, hogy sok vagy kevés vízünk van, ez itt a kérdés. Most, hogyha maguk elé képzelik a földgolyót, a többség, a nagyobb részét ugye víz borítja, igaz? Kisebb rész a szárazföld. Tehát azt mondjuk, hogy globálisan sok vízünk van. Ez a nagy. Golyóbb is itt a víz. Most, hogy ez még klasszikusabb legyen, itt szereztünk, hoztuk vagy szereztük a fazokat? Hoztuk. Most már saját fazokunk is van. Tehát hoztunk egy 6 literes fazokat. Mutassa föl, legyen szíves. Fordítsa meg, nincs benne víz, úgyhogy bátran megteheti. De ha benne lenne, ha lenne benne víz ebben a 6 literes fazékban, akkor ez szimbolizálná a föld teljes vízkészletét. Igen ám, de a vizeinknek a nagy része az sós víz. Tenger és óceán. Egészen pontosan mennyi, tudja valaki az arányt? Mennyi a sós víznek az aránya? Van egy hangos szót. Akkor fordítva kérdezem, mennyi az édes víz aránya? Ugyanaz a kérdés, csak fordítva. Mennyi?
92.
Majdnem a sós víz aránya, majdnem jó lesz. 97,5. Tehát 97,5% a sós víz, és 2,5% mindössze az édes víz. Ezért volt csalafinta a kérdés, és mondtam, mindegyikre érdemes figyelni. Tehát 2,5%. Tehát látjuk, hogy a fazék az a teljes mennyiség, ott van mellette egy pohár, ugye? És az nincs is teletöltve. Nincs is teletöltve. Abban másfél deciliter víz van. Mutassa csak föl, jobb, magasra, úgy. Ez az. Ez az édes víz. Tehát most viszonyítsuk a fazékhoz. Ez az édes víz. Oké? Megyünk tovább, mert ugye itt nem álltunk meg, hanem mennyi a folyékony. Na, mi a következő pohár? Lássuk azt. Ugye ez egy olyan mértékegység, amit majd idősebb korukban jobban fognak ismerni. Vagy van, aki már most is? Nem. Hát ott egy lelkes fiatalember, tessék. Inkább a korsó, nem? Jó. Na, szóval az a pálinkás pohár, szóval szó szerint így. Tehát az a folyékony. Tehát, mert ugye 90% a fagyott állapotban van. 90% a fagyott állapotban van az édesvíznek is. Tehát az a folyékony, menjünk tovább. A következő ugye az volt, hogy felszíni, mert hogy a folyékonynak is egyébként a 70%-a maga a föld alatt van, úgyhogy egy mokka szukrot ne dugj el olyan nagyon gyorsan, mert már nem volt olyan kicsi űrmértékű. Ezt a mokka szukrot még félbe kéne vágni, akkor megkapjuk egyébként, hogy mennyi is a felszíni, és ott van egy pipetta, abból a pipettából lesz szíves egy cseppet kivenni valamelyik, vagy a nagyobb, vagy a kisebb pohárból, úgy, és akkor jól mutassa föl. Senki nem fogja látni, de nem baj, higgyék el, hogy egy cseppen cseki azért. Vigyük végig a kísérletet, úgyhogy mindenki lássa. Így, cseppen egy nagyot. Tudtam, hogy az abroszt fogja eltalálni. Mindig így sikerül, nem baj, megszárad. Tehát az az egy csepp, amit a Péter kicseppentett az imént abból a kis pipettából, az az egy csepp, az, amire a kérdés vonatkozott. Tehát folyékony, felszíni, könnyen hozzáférhető és édes víz. Ennyi. Most akkor, hogyha viszonyítjuk ehhez a fazékhoz azt az egy cseppet, akkor jól látható és érzékelhető, és azért szeretjük ezt a kísérletet egyébként bemutatni, amerre járunk, mert így jól érzékelhető, hogy abból az egy cseppből kell gazdálkodnunk. Ivóvíz, mosás, mosogatás, ipari célra, mezőgazdaság öntözési célra, azt az egy cseppecskét használjuk. Így azért egészen másként néz ki, ugye? A sok víz és kevés víz kérdésének a felvetése. Na nézzük akkor Magyarországot. Magyarországon sok vagy kevés víz van? Mit gondolnak? Inkább sok vagy inkább kevés? Inkább? Inkább kevés. Inkább sok. Na akkor nézzük egy kis historikus visszatekintés. 1814-15-ben egy brit utazó itt járt, körbe járt a Kárpát-medencét. Richard Bright-nak hívták, és ő még, hát ez egy fantáziakép természetesen, akkor még nem készült ilyen fotó, ez egy fantáziakép, ilyen Magyarországot látott. És azt írta, hogy a vidék inkább tengerre emlékeztet, mint szárazföldre. Miért? Most megmutatjuk, hogy ez hogy néz ki egy másik térképen, vagy egy másik képen. Ezt hívják Magyarország pocsolya térképének. Azért pocsolya térkép, mert ez még a különböző folyószabályozások előtti állapotot mutatja. Dunán, Tiszán, Körösökön, tehát itt még nincs folyószabályozás. és jól látható, hát a kék szín azért ezt elég világosan mutatja, hogy nem feltétlenül folyamatosan, tehát nem azt jelenti, hogy állandó vízborítást jelentett ez, de az év nagy részében ezek a területek vízborította területek voltak. Hogyha volt egy nagyobb áradás például a Tiszán, akkor volt úgy, hogy 3 éven keresztül ezek a területek víz alatt voltak. Aztán volt, amikor egy kicsit kiszáradtak. Tehát zsombékos, nádas, mocsaras, vizenyős területek voltak ezek. Ha a 18. század elején játszódó regényeket olvasnak, vagy akkor írt regényeket, jókai regényeket olvasnak, akkor például ezeknek a területeknek a leírása, és hogy ez milyen mozgás lehetőséget, akár elbújási lehetőséget, menekülési lehetőséget, túlélési lehetőséget biztosított az akkori ember számára, ezek nagyon plasztikusan megjelennek ezekben az irodalmi művekben. No, tehát ez a Pocsolya térkép. Igen ám, de elindul a folyószabályozás, ez lényegében még mindig ezt mutatja, ezt a bizonyos Pocsolya térképet, de itt már adatokat látnak arra vonatkozóan, hogy amikor elindul a 19. században a milyen következményekkel jár. Most nem akarom, így is elég sok adat lesz egyébként a prezentáció végére a fejükben, de nem akarom az egészet végigvenni, rá tudnak erre keresni, tehát el tudják én, hogyha valaki egy kicsit részletesebben akar majd ezzel a kérdéssel foglalkozni, de azért önmagában nekem is meglepő volt, amikor láttam a számokat, ezért gondoltam, hogy megosztom önökkel, hogy amikor a tiszai szabályozás megtörténik, akkor 453 kilométerrel lesz rövidebb a Tisza. Tehát a kanyarulatokat ugye átvágják, lerövidítik a folyót. 453 kilométerrel lesz rövidebb a folyó. A Duna 123 kilométerrel, a körösök pedig 546 kilométerrel rövidülnek meg. Még a tanárai közül is van, aki fölhúzza a szemét. Erről akkor úgy tanultunk még, legalábbis én még amikor tanultam, nem tudom, hogy most hogy tanulják ezt az időszakot, hogy ez egy nagy fegyvertény volt, a Tisza szabályozása. Jó dolog volt. Csökkentette az árvízi kockázatot. Az igaz, a Pocsolya térkép figyelembevételével, hogy sokkal kisebb lett az elöntött területeknek a száma, hiszen levágtuk a folyókanyarulatokat, fölgyorsítottuk a folyót, és árvízi töltések közé szorítottuk egyébként ezeket a folyókat. Igen, ám, de ennek lettek meglehetősen súlyos következményei, amit akkor még, akik hozzáfogtak ehhez a munkához, nem láttak. Ilyen a vizes élőhelyek eltűnése, ez elég logikus. Hát, hogyha eltüntetem a vizet a tájból, akkor nyilván azok az élőlények, akik ott élnek, vagy amik ott élnek, azok vagy másik helyet keresnek, vagy elpusztulnak. A folyó gyorsasága, az, hogy felgyorsult a folyó, az azt jelentette, hogy folyamatosan mélyítette a medrét, tehát lett egy medersüllyedés. Ez mind a Dudán, mind a Tiszán egyébként nagyon markánsan megjelenik már mostanra, tehát nagyon súlyos következményei vannak ennek. És ez meg fizika, közlekedő edény, hogyha süllyed a folyónak a medre, Duna-Tisza, megy egyre lejjebb, akkor mi történik a talajvízzel? Hát nagyon logikus, az is süllyed. Tehát ennek következtében a talajvízszint is jelentősen elkezdett süllyedni, ami különösen a homokhátság és az Alföld egy jelentős részén már komoly, nagyon súlyos, komoly problémákat okoz. Vassai Jenőt szoktam idézni, vagy szoktuk idézni, amikor eljutunk ehhez a témához, vagy ehhez a ponthoz a prezentációban, aki azt mondta, jó száz év, több mint 100 évvel ezelőtt, hogy még mi, a vizek, már az akkori generáció, a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, tehát átvágjuk a kanyarulatokat, medert gyorsítjuk a folyás, stb. Tehát még mi a vizek gyors elvezetésén dolgozunk, addig a következő generáció, az unokáink a vizek elrekesztésén fognak fáradozni. No, tisztelt hölgyek és urak, kedves diákok, megérkeztünk ide.
Elhangzott műsorunkban ellátogattunk az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum, Kollégium és Óvoda legutóbbi rendezvényére, ahol Eder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott interaktív előadást a vízről. Az előadás folytatását a jövő heti összeállításunkban hallgathatják meg. Gronda János műsorát hallották. A most elhangzott adást holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Az erdő fohásza. Vadon élő állatok mindennapjait testközelből észrevétlenül szemlélni, farkas szemet nézni és egymást méregetni egy szarvasbikával, felfedezni az embertől ma már távolinak tűnő vidékek virágzó életének sokszínűségét, értelmezni és megérteni a természetben uralkodó rend törvényszerűségeit. Ott lenni, részesévé válni és egyképben meg is örökíteni. Talán ez utóbbira csak azért van szükség, hogy ne legyen annyira öncélú az egész. A természetfotózásban sohasem a pénzszerzés hajtott és nem is pályázaton elért hírnév vagy sikerek. Csak és kizárólag maga az élmény, vallja Cettis Róbert természetfotós, akivel a következő percekben Tikovics Ernő beszélget.
Annyira azt érzem, hogy ott van bennem a természetfotózás, hogy gyerekként kezdtem el fényképezni, mindig is egy természettudományos érdeklődésem volt, és ez valahogy ez olyan természetessé vált, hogy én természetfotókat készítek. Elsősorban nagyvadfajok érdekelnek, magyarországi nagyvadfajok, és ezeket fotózom. De természetesen minden más érdekel. Érdekel a gombák világa, érdekelnek a növények, érdekelnek az ásványok, a különleges geológiai helyek, és talán ennek is köszönhető az, hogy egyszer elkerültem a Yellowstone Nemzeti Parkba, mert akit érdekel a geológiai, ott olyan dolgokat láthat, és tapasztalhat meg első kézből, amik gyakorlatilag tényleg tankönyvbe élőek, és amikor ott voltam, hát nyilván tájékozottam, próbáltam tájékozódni, hogy egyébként mit lehet még ott fotózni, és hát látszott, hogy ott azért van esély medvét is fényképezni, meg van esély a szarvasokat is fényképezni.
Meg bölényt?
Meg bölényt, így van, meg bölényt. De ugye a bölény nekem az egy picit olyan volt, mint az afrikai vad, hogy szinte oda lehet mellé állni. Tehát a Yellowstone Nemzeti Parkban a legtöbb balesetet azokat nem kígyók okozzák, vagy nem a medve okozza, hanem a bölények. Azért, mert olyan nagy jámbor állatnak tűnnek, és akkor sokan azt gondolják, hogy milyen jó pofa lenne egy szelfit készíteni velük, csak ezt a bölények nem így gondolják, hogy ezt ők is szeretnék. Egy picit nekem ilyen egyébként Afrika, hogy oda lehet mellé állni a vad mellé, mondjuk egy terepjáróval, és akkor lehet fotózni. Most Észak-Amerika az teljesen más. Az ottani állatokat nagyon szabály van rá, hogy mennyire lehet megközelíteni. Ott ugyanis egy szarvas, az nem olyan, mint nálunk, hogy itt meglát egy szarvas pár száz méterről, kiszúr, megérzi a szagukat, és azonnal hanyat homlok menekül. Ott ez nem így van. Ott a szarvas csinálja tovább a dolgát, ugyan figyel bennünket, de éri a kis életét, és ott szabályok vannak, hogy egy szarvast mennyire lehet megközelíteni, egy medvét mennyire lehet megközelíteni.
Biztonsági okokból?
Abszolút biztonsági okokból, így van. Így van, hogy mi az a távolság, amikor az állat még nem érzi fenyegetve magát az embertől, mert ott bizony előfordulhat az is, hogy egy szarvas az emberre támad.
Tehát az nem vagy nem a medve.
Vagy a medve, igen, igen. De talán ebből is azt mondom, hogy a szarvas az gyakoribb, mint a medve támadás, tehát gyakrabban támad rá szarvas emberre. Többek között Yellowstone Nemzeti Parkban is. Tehát, hogyha rákeresünk, egy csomó olyan videót lehet látni, amikor az emberek menekülnek a szarvasok elől. Egyébként nekem is volt ilyen sztorim, amikor nem mentem ugyan túl közel a szarvas tehénhez, de én nem láttam, hogy a szarvas tehénnek van egy borja, és bizony megpróbált elijeszteni a szarvas. Tehát folyamatosan közeledett felém, rohant, megállt, és megnézte, hogy hogyan reagálok rá, és amikor már túl közel volt, akkor jobbnak láttam egy fára fölmászni, mert láttam, hogy ez nem tréfál.
Medve ellen ez nem egy hasznos megoldás.
Igen, a medve ellen nem. Egy barátommal voltunk ezen a fotós túrán, és hát az egyik cél, hogy nagyon szerettünk volna grizzly medvét fényképezni. Egyikünk sem látott korábban még grizzly medvét teljesen természetes környezetében, bár még a Yellowstone-ban is ennek egyébként nagyon kicsi az esélye.
Nincsenek, bocsáss meg, egy ilyen leshely kiépítve, bejetetve, hogy jöjjön a medve?
Nem, a Yellowstone-ban ilyenek nincsenek. A Yellowstone-ban tényleg csak vadon élő állatok vannak, ott nem is befolyásolják a természetet semmilyen módon. Ott vannak látogatóközpontok, a látogatóközpontokban a rangerök gyűjtik az információkat, és bármelyik központba bemegy az ember, akkor látják, hogy tegnap délután a parknak melyik részén láttak préri farkast, hol bukkant fel fekete medve, hol bukkant fel grizzly medve.
Jött a végén a medve.
Sikerült medvével találkoznunk, ugye egész végig a Yellowstone-ban úgy túráztunk, hogy medvesprével, mert bárhol felbukkanhat a medve, természetesen medvével nem találkoztunk, és akkor láttunk egy nagyon szép tavat, vagy úgy tűnt, hogy nagyon szép tó, és gondoltuk, hogy hát délidő volt, hogy elmegyünk oda, egy kicsit ejtőzünk a tónak a partján, tényleg ilyen mindenféle gyönyörű növényekkel benőtt tó volt őserdei környezetben, és leültünk ott egy fatuskóra, és éppen szerettünk volna már elindulni a helyről, és akkor azt láttuk, hogy előttünk néhány méterre, nem volt több 30-40 méternél, egyszer csak kijött egy grizzly medve az erdőből, és beült a tóba fürdeni egyet. még megfelelő felszerelés sem volt nálunk, mert tényleg csak egyet elmentünk, nem volt nálunk sem medvespré.
Az mire jó?
A medvespré az arra jó, hogyha megtámadja az embert a medve, akkor mielőtt néhány méterre megközelíti, ez egy paprika vagy borspré gyakorlatilag ki kell fújni, és hatástalanítja a medvét, mert olyan erős, annyira irritálja, hogy inkább a medve menekülőre fogja.
Azt hittem, hogy a ruhára kell fújni, mint a kullancsriasztót, de akkor nem, viszont nem. Így egész közel kell kerülni a medvéhez.
Így van, tehát az egészben az a nehéz, hogy be kell várni a medvét. Egyébként volt ilyen nagyon jó sztori a Yellowstone Nemzeti Parkban is konkrétan, amikor bement az amerikai család, és megvették a medvesprét, és akkor a család fő kiállította a feleséget, gyerekeket, és fogta, és a paprikasprével végigfújta őket. Van ilyen sztori is, igen.
Igen, és a medvével végül mi lett?
A medve az megfürdött előttünk, és végigfotóztuk egy természetesen, tehát van egy csomó képünk erről a medvéről, és a medve, amilyen hirtelen eljött, olyan hirtelen be is ment a sűrűbe, és néhány perc volt az egész, de arra határozottan emlékszem, hogy amikor ennek a fotózásnak vége volt, akkor a kezemben ilyen nagyon erős remegés volt benne. Tehát, hogy nyilván addig, amíg fotóztunk, nem is éreztük azt, hogy azért ez egy olyan pillanat volt, ami egyrészt nagyon mellbevágó volt, másrészt pedig azért nem volt veszélytelen sem, mert gyakorlatilag egyikünknél sem volt olyan eszköz, amivel a medvét hatástalanítani tudtuk volna.
És éjszakai fotózás is volt kint a Yellowstone-ban?
Yellowstone-ban nem volt éjszakai fotózás, néhány csillagképes felvételt azért készült természetesen. Ez inkább Alaszkában volt, ott a sarki fény volt az, ami éjszaka kicsábította az embert fotózásra. Egyébként az meglepő, hogy azt gondoltam, hogy Alaszkában mennyire jó ég van, tehát mennyire sok csillagot látni, nem lehet olyan sok csillagot látni érdekes módon Alaszkában, tehát Yellowstone ebből egy sokkal-sokkal jobb hely, viszont Alaszkában ott a sarki fény. Gyönyörű, szép. Ugye néha innen Magyarországon is látszik sarki fény, de az alaszkai azért az egészen más. Tehát ott tényleg az van, hogy ilyen zöld felhők elkezdenek táncolni, és ilyen pillanatok alatt változik az egész. Tehát fantasztikusan néz ki.
Ahogy beszélgetünk, egy jávorszarvast látok, ugye az egy jávorszarvas a konyharuhán ön mögött. Ez a konyharuha is Alaszkából van?
Ez a konyharuha is onnan van, így igaz.
Ha már beszéltünk a nagyvadakról és a szarvasokról, talán ennél nagyobb szarvas nincs is.
A jávorszarvas, így van, az a legnagyobb szarvas jelen pillanatban a Földön.
És akkor mondjunk róla valamit, hogy kell fotózni.
A jávorszarvashoz is vannak jó sztorik. Kezdem onnan, hogy amikor elmegy valaki mondjuk egy Yellowstone vagy Denali Nemzeti Parkba, akkor érdemes azzal kezdeni, hogy be kell menni egy fogadóépületbe, és el kell menni egy nemzeti parkos túrára. Ez azért kell, hogy egy ilyen túrán részünk, mert megtanítják a rangerök, hogy hogyan kell viselkedni. Tehát egy Yellowstone Nemzeti Parkban teljesen másképp kell viselkedni, mint Magyarországon, amikor elmegyünk túrázni. Például megtanítják azt, hogy amikor medve támad az emberekre, akkor együtt kell maradni. És arra is megtanítják, hogy amikor jávorszarvas, ami sokkal gyakrabban támadja meg az embert, akkor a szélrózsa irányában futni kell. A jávorszarvas senkit nem fog üldözni. Egyrészt, hogyha sok ember van, akkor sok felé futnak. Nem tudja, hogy mit kezden a helyzettel, és nincs benne ragadozó ösztön, tehát senki után nem fog futni csak azért, hogy leüsse. A jávorszarvas egy olyan állat, ahol tényleg fennáll a kockázat annak, hogyha az ember túl közel megy, akkor megtámadja. Nekünk ilyen sztorink nem volt, de nagyon sok jávorszarvast fényképeztünk szerencsére. Voltak közöttük tehenek is, voltak közöttük hatalmas agancsú bikák is, úgyhogy élvezetes volt.
Én Alaszkáról csak annyit tudok, amennyit Széchenyi Zsigmond könyvében olvastam, de medve van.
Medve van. Aki Alaszkában megy, szerintem is Széchenyi Zsigmondnál érdemes kezdeni. Mi nem azokat a medvéket láttuk egyébként, amiről Széchenyi Zsigmond ír, de az a terület még hátra van, ahol ő még járt. Ugye mi a Denali Nemzeti Parkban voltunk, a Denali Nemzeti Parkban azért jóval óvatosabban kell bánni a medvékkel, mint általában Alaszkában, mert hát a partmenti medvék, ezek a kodiák medvék, ők általában növényeket esznek, kagylókat esznek, meg halakat esznek. Nagyon ritkán vadásznak, ezért ott gyakorlatilag a medvék között lehet sétálgatni, és ez tényleg így van. Tehát ott vannak olyan nemzeti parki létesítmények, ahol vannak különböző ilyen bungalók, és ott gyakorlatilag a bungalók között jár a medve. De ilyen volt egyébként a Denali Nemzeti Park is. Tehát a Denali Nemzeti Parkban ott nagyon szigorú szabályok vannak, tehát ott megvan, hogy hány napig lehet sátrazni bent, hónapokkal előre kell jelentkezni, hogyha valaki ott szeretne sátrazni. És bizonyosan mi is ott voltunk, akkor volt olyan, hogy a sátrok között ott mászkálta grizzly medve a bocsával.
A grizzly?
A grizzly, így van, így van.
Tehát az vadászik?
Így van. Ugye ezért veszélyesebb a grizzly medve, mint például a kodiak medve, mert a grizzly medvék azok vadásznak. Mindig szokott egyébként összetűzés lenni. Amikor mi ott voltunk, akkor is volt a parknak olyan része, amire volt azért zárva, mert ott egy turistáról leszedett egy medve egy hátizsákot. Azért a halálos medvetámadások szerencsére azért ritkák, főleg Alaszkában. Kanadában szoktak, ott gyakrabban jönnek olyan hírek ott a nemzeti parkokból, hogy turistát ölnek a medvék.
Nehogy Isten, hogy jöjjön ilyen Magyarországról is. Magyarországon fotózott már medvét?
Magyarországon még nem is láttam medvét, viszont nagyon szeretek Székelyföldön medvét fotózni. Ott helyi vadászokkal szoktunk kimenni. Ott is többféle lehetőség van medvét fotózni. Általában ezek leses fotózások. Ott tényleg az van, hogy beetetik a medvét, jön a medve, és akkor lehet nézni, lehet fotózni. De volt szerencsém egy jó párszor cserkelő fotózáson is részt venni. Tehát amikor kerestük a medvét, az egy nagyon izgalmas dolog. Ott volt, amikor előkerült a medvespré.
Mi a dörömet ebben a természetfotózásban?
A természetfotózásban talán az, hogy sokkal inkább a természet részévé lehet válni. Tulajdonképpen szerintem a természetfotózás az igazából csak egy ürügy, hogy az ember olyan dolgoknak a részese lehessen, amik a hétköznapi életünkben már nincsenek jelen. Pedig jó lenne, hogy ott lennének.
Az elhangzott beszélgetésben Cettis Róbert természetfotóst hallották.
Thank you.
Irodalmi részlet következik. A felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, titkos tanya. Egy nagy fa látszik az erdőben messziről, annak a tetején ül egy holló. Az az óriás fa sokkal magasabb a többinél, legalább 1000 éves. Sötét fején összefolyik a lomb, nyílás sehol sem sejteni rajta. Onnan nézve, ahol én állok, olyan, mintha egy zöld domb emelkednék a sűrűségben. A holló csak ül rajta mozdulatlanul és várja az éjszakát. Egyebet nem várhat, hisz már esteledik. Messzire szalad az árnyék, s nagyokat nyújtózik a fák közt. Ez is mutatja, hogy közelebb vagyunk az estéhez, mint a délhez. De május végét járjuk, hosszú a nap, s még csupa dal az erdő. Csacsog a rigó, szemfülesen bujkál a bokrokban, csattog a fülemüle, párjának énekel, amely meglapulva ül egy kis iromba fészken. Nézem a magányos hollót, amely a szerelem kábító levegőjében párja nélkül búsul. Régóta ismerem ezt a szomorú madarat. Esztendőről esztendőre, mintha ő volna az erdő lelki ismerete, úgy örködik ott fent. Egyedül, komoran, kiöregedve a szerelemből. Az emberek, akik egy időben születtek vele, aggasztjának. A vén holló túl fogja élni valamennyit. Estenden hallani néha a hangját, amint a síkságról felhő magasságban hazafelé fordul. Nincs, akihez szóljon, nincs, aki megértse. Csak a torkát próbálja ki, van-e még benne érc. A mély korrogás válasz nélkül vészel az űrben. A pásztorfiúk csúfolják, felkiabálnak hozzá, rút fekete madár, s utánozzák a hangját. Kró, kró, kró! A nagy fántanyázó vércsepárt nyugtalanság fogja el, amint a mogorva egyhangú szólam eljut hozzá. Nekik ez azt jelenti, félre az útból jön a gazda. A hím vércse kilendül a lomb közül, s a fakoronája fölött kering olyankor. Kárörvendve, kísértetiesen kacag, víjog, hogy bosszankodik majd a holló, ha elfoglalva látja a trónját. Megül egy kicsit a fa csúcsán, de nem sokáig tart a dicsősége. Amint a holló megérkezik, a vércsének inába száll a bátorsága, s azt keresi, hogy merre tágasabb. Ott sikog aztán, ott alkalmatlankodik még egy darabig, amíg meg nem unja. Rá sem hederít a vén holló. Megszokta már. Most is ott a vércse, most sem törődik vele a fekete madár, de azért mégis történik valami szokatlan. A holló elszáll a nagy fáról, s íves lendüléssel ereszkedik a bozótos völgy felé. Ott kering, kering lassan. Lefelé figyel folyvást. Mi lehet ott vajon? A kíváncsiság arra felé terel. Nem keresek ösvényt, úgy is hiába volna. Csak a holló iránt megyek. Búja bokrok közt furakodom előre, minden mozdulatomat suhogó nesz kíséri, mintha csupa sejmet simogatnék. Leveles vesszők állják utamat, szelíden tartóztatnak. Hogy meg nem állok, végig-végig suhintanak rajtam. A kökény belém akad, úgy marasztal, a galagonya, mintha felém nyúlna tüskés ujjaival. Puha fű fekszik meg lépésem alatt, amelynek semmi zörgése sincs itt. Beljebb, csak beljebb. Van abban valami jó. Beletévedni szándékosan a járatlan bozótba, ahol furcsa neszek jelzik, hogy titkos élet van körülöttem, amiből jóformán semmit sem láthatok. A bokrok köz gyors, ütemes, apró lépések mozgása hallatszik a zavaron. Mintha valaki jönne utánam. Ha megállok, titkos kísérőm is mozdulatlan. Amint elindulok, megint hallom a csöndes moszatolást. Ott egy szűke rigó ugrál. Azt szeret így leskelődni, fülelni. Ha észreveszi, hogy fölfedezték, nagy surrogással rebben tova. A fekete rigó lármásabb, svakmerőbb. Ahányat megzavarok, mind veszekszik velem. Ahányat megzavarok, mind veszekedik velem. Csak odább, mit bujkálsz itt? Senki sincs itt, semmi sincs itt neked. Belevesztem az úttalanságba, már nem is látok ki belőle. Nyakig takar a gaz. Buja páfrány közt vergődöm előre nagy lassan. A fényes kék égen azt a pontot keresem, ahol a holló úszik. Amint megpihenek, s kifújom magamat, halk surranással száll el mellőlem egy madár. Meg nem mozdult volna a fészkén. de hogy megállottam, azt hitte szegényke, ő érte csörtettem idáig. A gaz közt egyforma surló moszatolás bujkál. Az alattomos elsiklásból könnyű kitalálnom, hogy egy megriadt kígyó menekül ott, békésebb tájékra az avar alá. El onnan, ahová ember szeme érhet. Szinte izzadok az úttalansággal való küzdelemtől, pedig még előttem a java. Ihol a vadkomlós, iszalagos, sűrű szövedék. Abban ezer polipkar csimpaszkodik mindenkibe, ami oda téved. Nem is lépek, már inkább kúszom. Zöld levelek közt lengő, könnyű indákon küzdöm át magamat, amelyek hínárosdit játszanak velem. Elmerülök bennük, s olyankor megfognak, lehúznak. Eleinte megbírnak, aztán kifáradnak, s leszakadnak alattam, amint beléjük fekszem, remélvén, hogy könnyebb lesz úgy kievickélnem, ha átkapaszkodom rajtuk, mintha közéjük gázolok. Sokáig tart ez a mulatság, se hossza, se vége. De a holló egyre kering még az esteledő égen. Mi lehet ott a völgyben? Kezdek türelmetlenkedni. Annál rosszabb. Jobban sietek, de azért gyorsabban nem tudok haladni. Nyitott szája lélegzem lihegve. Vadméhek dongnak a fejem körül, a bokorszeder fehér virágait dézsmágatják. Szemközt fúj a szél, s hirtelen megcsap valami, ami mintha a pokol illata volna. Aj, miért facsart megint az orromon? Egy virágerdő sem lenne elég, hogy ezt a gyilkos leheletet megillatosítsa. Úgy szimatolok, mint a vizsla. Keresem az irányt, amerről a sátáni bűz felém száll. Szemem megint a hollóra esik, amely úgy tesz, mintha leszeretne csapni elibém a völgybe. Arra a legvadabb, legjárhatatlanabb az erdőség. Ősbozót az, amelyben otthon van az árnyék s korhadás. A vadkomló szövedéke sűrűsödik ott. Ledőlt vastag fatörzsek feketillenek közte, azok alatt szurtos, nyirkos barlangok ásítanak félig a törzsökben, félig a földben. Már közel vagyok a fullasztó légkörű mélyedéshez. A holló észrevet, s megverdesi a szárnyát, úgy emelkedik magasabbra, aztán elszáll egyenes irányban. Nem is látom többet. Nem törődöm vele, most már kitalálom, mi csalogatta ide. Izgatottan, kíváncsian csúszom előre, mindenképp ügyelve, hogy meg ne zörgessem a gajjakat. Résen kell lennem nagyon. Hóhértanya közelében vagyok. Állandóan hozza felém a szellő a maró bűzt. Aki meg nem szokta, annak megfájdul tőle a feje, s émelyedik a gyomra, mint a tengeren utazói. Az ördögök konyháján szerethetik ezt csak. Azt képzelem, hogy egy felásott temető közelében vagyok, amely most mosdatlan sátánkölykök hálóvacka. Ezt ugyan hiába járja a tavaszi szél. És mégis jó valamire az a förtelmes szag. Elárulja, hogy lakják a tanyát. Lélegzetemet is elfolytattam, úgy bújtam előre. Halk nyafogás hangja vezetett. A nagy sűrűség tisztulni kezdett előttem, lassan hajlítottam el a bokrokat utamból. Egy kövér mogyoró bokort akart el, amögül kukucskáltam ki. Szerencsémre magasabban álltam, s lenézhettem a hajlat aljára. Egyetlen pont sem volt több alkalmas arra, hogy megpillanthassam, amit innen láttam. Vagy húszölnyire tőlem egy kis kopár térség terült oda... lent. Nem nagyobb, mint egy jókora szoba. A gyérfű lenyomatva, soktól mindenfelé. Néhány nyulláb, lerágott csontok, amelyek fölött légyrajok kavarogtak. A kopártér egyik sarkában ledőlt százados faderek a barnálott, az alól éppen kiugrott valami. Egy buta kis állat, barnászürke, hegyes orrú, hegyes fülű, élénk szemű. Meglapult, mint a játszó macska, s félre csapott, ravasz pofácskáját két első lábára fektette. Abban a percben egy másik, éppen ilyen kis buksi fejű pattant fel a tér közepén levő gascsomóból. Azt eddig észre sem vettem. Apró, mókás szökésekkel a hátát meggörbítve ment neki pajtásának, s vitézi harcjátékkal vetette rá magát. Meghemperegtek, s megnyaggatták egymást, addig-addig, hogy megmozdult mögöttük a bokor, s közéjük ugrott egy nagy vörös róka. Egyiken is, másikon is lódított egyet, s azzal szent volt a béke. A róka mama nyomában tötyögött a harmadik apróság, és amint szemem véletlenül a korhat fatörzsre tévedt, még egy kis hóhért pillantottam meg, amint kipislogott a barnaság alól, s nagy érdeklődéssel leste, hogy mi folyik odakint. A ledőlt vénfa alatt lakott a hóhér család. Bizonyosan bejárója volt ott a titkos rókajuknak. Egy gaj, amit az imént a karommal félretaszítottam, visszapattant, s megrezdítette a mogyoró bokrot. Egy másodperc alatt üres volt a tolvajhat bálterme. Az apróság mind a fa alatt tűnt el, a vén róka pedig egy ugrással a sűrűségben termett. Nem moccantam. A nagy csönd megnyugtatta az erdőt. Egy széncinke szállott a bokromra, s végig mászkált egy lecsüngő gajon, míg csak maga is tótágas nem állott. Úgy csipkedte róla az apró rovarokat. Végre leröppent a fűre, s ott kíváncsiskodott. Fészekbe való bélést keresett a sok toll között. Ez már sok volt a kis rablóknak, amelyek időközben újra visszakapták bátorságukat, s kikukucskáltak a fatörzs alól. Egymás után rohantak elő neki mindannyian a cinkének, amely sípolva, cserregve menekült biztos helyre. Most már öten voltak, előmert bújni a legkisebb is. Amikor látták, hogy futcsa cinke, egymásra förmettek. De nem sokáig tartott rossz kedvük, bolondos játékba keveredtek. Tépték, cibálták egymást, fülek és farkak húzgálása történt. Tátogtak egymásra, mint kölyök sárkányok, de hangot nem adtak. Valóságos néma játék volt az. Egyszer csak megint közéjük toppant a róka mama. Roppantul kellette magát. Valami volt a foga közt, ami mozgott volna, ha tudott volna. Egy eleven egérke. A kölykök észrevették, s mind egyszerre kapkodott a boldogtalan áldozat felé. Elcsípték végre, négyen négy felől kapaszkodtak belé. Úgy tetszett, mintha összenőtt volna az orruk, s most körbeforogva próbálnának szétválni egymástól. A legkisebb, a legügyetlenebb ott száguldozott mögöttük, s lögdöste őket sorba. S aztán, hogy látta, nem ért célt, még az egérke farkát sem csípheti meg, elszontyolodva kullogott az anyja hasa alá, ott szűkölt nyafkát halkan. Róka mama vigyorgó pofával kedvtelve nézegette a tornajátékot. Haj, micsoda csirkefogók lesznek ezekből! Ez a megelégedett gondolat látszott ábrázatán. A kis hitványra, amelyik melléje oldalgott volt, haragosan förmet kergette azt is a többihez mulatni. Megdöfködte hegyes orrával, mintha szitta volna. Te mamlasz, hová lenne a róka becsület, ha a többi is ilyen élhetetlen volna? Mintha fordult volna a légáramlás. Forgószél támadt, s a hátam mögül osont előre. Csak egy másodpercig tartott, de az is elég volt, hogy idegent érezzen a vén ravasz. Ledobbant, s ezt a mozdulatát megértették a kölykök. Egy szempillantás alatt abba hagyták a pörösködést. Inalt megint valamennyi a titkos tanyára korhat fa alá. A vénység megvárta, amíg eltűntek, aztán felém sunyítva, szimatolva, hason csúszott be a bokrok közé. Az alkonyat árnyékában még nagyobbnak tetszett a némaság, amely most már állandó is maradt. Csak az ezer éves fa irányából hallatszott valami különös, komor hang. A vén holló tartott magánbeszédet ott.
Bársony István a Titkos Tanya című novelláját hallották. A felolvasó Tóth Levente színművész volt. Műsorunk ezzel véget ért. Búcsúzom a szerkesztő Tikovics Ernő, valamint a zenei szerkesztő Túri Sarolta és technikus kollégám Netrán István nevében is. Berec Renátát hallották.